Szervusztok pajtások, 12 óra után 6 perccel Sármási Bocskai János
és Engimár Sándor köszönt benneteket.
A műszaki csapattársak ma Joán Tatár és Szorin Neszeljan.
A Kalálka dalával indítjuk műsorunkat. Bízunk benne, hogy velünk rádióztok 13 óráig.
Betemetett a nagy hó, erdőt, mezőt rétett, minden, mint a nagyanyó haja, hófehér lett. Minden, mint a nagyapó bajsza, hófehér lett. Csak a fekete rigó maradt feketének. Betemetett a nagy hó, erdőt, mezőt rétett, minden, mint a nagyanyó haja, hófehér lett. Minden, mint a nagyapó bajsza, hófehér lett. Csak a
most pedig röviden mai kínálatunkról.
Körzeti szavaló versenyt tartottak tegnap a Maros megyei Ákosfalván és Gyulakután. Erről hallhattok.
Tegnap Gyulakután felavatták a felújított iskolát, amelyet a második és harmadik osztályosok vettek birtokba.
Felsősófalvi pajtársainkat a téli szabadidős lehetőségekről kérdezzük.
Műsorunk második felében Szávai Géza, a Zöldsivatag vőlegénye című meseregénye dupla résszel jelentkezik.
Ezt kínáljuk mára, ha tehetitek, rádiózzatok velünk!
A Marosvásárhelyi Rádióban a gyermekműsort hallgatjátok.
Műsorunkat webkamerán keresztül is követhetitek a www.marosvásárhelyiradio.hu honlapon.
Tegnap zajlott Maros megyében a harmadik osztályosoknak szervezett szavalóverseny körzeti szakasza. Ákosfalván 19 kisdiák bűvölte el a közönséget. Ők Marosvásárhelyről, Koronkáról, Backamadarasról, Szentgericéről, Harackerékről, Göcsről, Balavásáról és Ákosfalváról érkeztek. A verseny végén a következő eredmény született. A marosvásárhelyi Májer Rebeka első helyezett, a koronkai Keresztesi Anna Zóra és a marosvásárhelyi Antal Dóra második helyezett, a marosvásárhelyi Farkas Fanni pedig harmadik helyezett lett. Dicséretben részesült Maxim Eszter Krisztina Marosvásárhelyről, és rádiós műsorvezetést nyert Engimárk Sándor Marosvásárhelyről. Most az aranyérmes szavalatát hallhatjátok, és utána el is beszélgetünk vele.
K. László Szilvia, a kis Lajhára Lajos. Lajháréknál nagy az öröm, született egy aranyos, igen bájos, igen ügyes, igen jámbor, igen eszes, gyönyörű szép lajhárbaba, a kis Lajhár Alajos. Ám, hogy telnek napok, hetek, jön a gond is, rengeteg, olyan sírós, hangja éles, túl mozgékony, néha rémes, súgnak-búgnak a rokonok. Jaj, de furcsa egy gyerek! Sóhajtoznak a lajhárok, nem tetszik már senkinek. Rendes lajhár, lusta, lomha, nem szaladgál bolond módra. Kérdezgetik a testvérek, ő már mindig a miénk, visszavinni nem lehet. Sír az anyja, morog apja, kérik durván, szeliden. Ülj le kicsit, figyelj jobban, ne kiabálj már a boltban. Legalább néha pihenj, nyugodj már meg kicsinyem. Orvos látja, de hiába nem segít a pirula. Telnek napok, telnek hetek, nő, csak nő a lajhár gyerek. Rendes lajhár már nem lehet, suttogják a faluba. Ám egy napon nagyot fordul kis lajhárunk élete. Jön egy cirkusz, befogadják, légtornászként alkalmazzák. Nevét zúgja a közönség, s egyre nő a sikere. Büszke már a lajhár család, milyen ügyes csemete, olyan fürge, olyan kecses, csodáljuk, ez természetes. Lajháréknál ilyen sikert nem ért még el senki se. Májer Rebekának hívnak, Marosvásárhelyről, a Gyorgyekas Buk általános iskolából. 9 éves vagyok.
Milyen gyakran szoktál verset tanulni?
Van, amikor az iskolába is kell.
Önszorgalomból nem szoktál tanulni? Mert nagyon szépen mondtad a versedet.
Szoktam néha.
Ki tanítja neked, vagy ki mondja el, hogy kell hangsúlyozni, vagy ezt magadtól tudod?
Magamtól is, anyukám is szokott, a tanci is.
Miért jó, hogyha verset olvasunk, vagy megtanulunk?
Azért, mert akkor gazdagabb leszel.
Neked vannak kedvenc költőid, akit inkább olvasol, vagy bárkit elolvasol, hogyha jó a vers és a téma?
Bárkit.
Te vagy az első díjazott itt a körzeti szavaló versenyen. Meglepetés volt az, hogy elsőként szólítottak fel?
Igen.
Nem számítottál rá?
Nem.
Milyen volt amúgy a csapat szerinted? Végignézted mind a 19 gyereket.
Szerintem mindenki ügyes volt.
Valami ilyen terveid vannak, hogy amikor felnősz, akkor irodalommal foglalkozzál? Vagy esetleg te is írjál verseket?
Nem nagyon.
Vagy még nem gondolkodtál rajta?
Nem.
A tegnap Gyulak után is zajlott a körzeti szavalóverseny, ahová Nyárád Remetéről, Mikházáról, Szovátáról, Sóváradról, Kibédről, Abodból, Szolokmáról, Hármasfaluból, Erdőszentgyörgyről és Gyulak utáról érkezett a 23. harmadik osztályos. A verseny végén Puskás Szabina vitte el az aranyérmet Gyulak utáról, második helyezett a szintén gyulakutai Takács Vivien, harmadik díjat pedig az erdőszentgyörgyi Kóborló Alexandra tudhatja magáénak. Most Puskás Szabina versét hallhatjátok.
Páskándi Géza, Tündérek szakácskönyve. Egy nagy béka, majdnem egy véka, minden este elkurutyolt, midőn tóba hullott a hold. Mit lát egyszer? Szép tündérek tavirózsaszirmon élnek. Táncra kelnek zizgesások élén, s jönnek újra mások, gyöngyrajokban. Csodálatos, brekeget fölrúd barátunk, sose láttam így állatot. S fejét attól kezdve törte, sütni valóját gyötörte, hogy miféle állat lehet ez a táncos lepke. S nihogy leng a ruha rajta, és a buta baksi béka azt hitte, hogy kutykurutyra, az ő csodás énekére táncol azok pereputja, s attól kezdve minden este kurutyolva őket leste, kurutyolt, míg megsokalta. Nem vagyok épp olyan balga, hogy a zenét ingyen húzzam, hisz kincs van a kutykurutyban. S odaugrált, eléjük állt. Minden éjjel néktek húzom, csodálatos kutykurutyom. Cserébe csak egyet kérek. Mondjátok meg, mivel éltek, hogy könnyedek, ilyen szépek vagytok, kecsesek és épek. A tündérek szakácskönyvét kérném egy-két napra kölcsön. A tündérek összedugták fejecskéjük, szíves szívvel megajándékozták békánk, 100 levélből álló ívvel. Buksi békánk minden este könyvet olvasott. Kereste a tündéri étlaprendjét, s nehogy titkát kibrekegjék irítások, elrejtezett bóbitázó nádas meget. És lapozgatta napról napra, lapról lapra, ki se jött az áldott napra. És tanulta, egyre fújta, mit ír a tündérszakács. Harmadhanvát fogt fogadra, nyelvecskéddel málasz széjjel, bibés barkát hincs borodba, fodor felhőt igyál rája, játszintot nyelj, rák szelecskét, ám az első fogás már ma legyen, vízben csillag árnya. Baksi békánk el is kezdte az étrendet aznap este, fonta, fonta, egyre fonta, Persze csak úgy alattomba a holtsugár mézes szálát, s nyalta utána a száját. Rágta a harmatot, számolt közben 66-ot, kóstolgatta sziromszagát, közben bíztatgatta magát. Elnyelt árnyat, falt szelecskét, közben hidegrázta testét, csontja csörgött. Bőre löttyent, már nem szökkent, zökkent, szöttyent. Aszalódott a két szeme, zörgött, mint fazékban zene. Szerte hullott minden íze, nem táplálta csillag íze.
Az elmúlt 7,5 percben az Ákosfalvi és Gyulakutai körzeti szavaló versenyekről készült összeállításunkat hallottátok.
Pajtársainknak gratulálunk, a továbbjutóknak sok sikert kívánunk a megyei fordulóhoz.
Gyermekműsor. Hajtassátok a szörnyetogépbe.
A folytatásban a Gutenberg könyvesbolt kiemelt ajánlata. Ma Albert Homonnai Emőke Lencsi könyve, Versek egykori gyermekhangra című könyvet ismertetjük. Egy régi új történet nátrompapírból kigöngyölt pillanatképei, Versek egykori gyermekhangra, Lencsi könyve. Hogy ki ő, mi ő, arra meg annyi válasz van, itt most 300 versben, még annyi rajzban és hozzá képzelhetsz. Kislány, ficergés anya szeme sarkában, fészkelődés apa ölelésében, a Kamrapolctól Ungomberken, leányiskolán, légópincén átvezető felfedező utak sorsa. Lencsé, mint a lencse, gyűjti, szórja, izgatja a fényt, éles vagy bolhás képeket alkot. Segít szemügyre venni, apró részleteket máskor párásodik, vagy óvja a tekintetet. Mint a vers, játszik szőnyegmintán, macskakövön, húron, duzzogva, kacagva, akaratosan és önfeledten. Mint a gyermek, mint te. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen, a Mártonáron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 56 szám alatt, ahol a januári könyvbarát kedvezmény keretében 10-25%-os kedvezménnyel kínálják a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit. Tegnap Gyulak után hivatalosan is felavatták a felújított iskolát.
A birtokba vevő kisiskolásokat faggattuk.
Kapus Janna Sára, 9 éves vagyok.
Orbán Petra, 8 éves vagyok.
Fazakas Norbert, 9 éves vagyok.
Máté Előtt, 9 éves vagyok.
A karácsonyi ünnepek után ti egy új iskolába folytatjátok a tanévet. Milyen most visszajönni a régi helyetekre?
Hát nagyon jó.
Mi változott meg?
Fal, meg a függönyök és a padló.
Szerintem még a hangulat is egy picikét megváltozott, mert lent nem volt annyira jó, mint itt fent. Itt még a park is nagyobb, meg aztán az osztály is terepélyesebb, mert hátul volt nekünk egy piros szőnyegünk, sőt, még most is van. És ott lent nem volt.
De gyönyörű lett a mosdó, itt a lépcsőház, hát itt minden felújult.
Igen, ez igaz, és sokkal jobban kell vigyázni, mint ott lent, vagy az első iskolánkban.
Mondta a kollégátok, hogy itt most mindenre kell jobban vigyázni. A tanulás is jobban fog menni, hogyha most már szebb az iskola?
Igen.
Kell-e sokat tanuljatok?
Nem. Tanítói nekünk nem ad fel sok házit. Van, amikor általában egy picit többet kell azért, hogy több dolgot tanuljunk meg.
Rendes tanítónénitek van. És kivel szoktatok otthon tanulni? Magatokra már tudtok tanulni, vagy anyuék még be kell segítsenek?
Magunkkal tudunk tanulni úgy, hogy ilyen magyar, matematika, de román, angol, azt már nem olyan könnyű egyedül megtanulni.
Emlegettétek ti itt a beszélgetés során, hogy a lenti iskola, fenti iskola, ti szeptemberben a falu másik felébe kezdtétek a tanévet. Egy kicsit nem nőtt hozzátok az az osztály?
Kicsit csak.
Ami azt illeti, én megszoktam, mert ott volt egy másik takarítónéni, és nagyon megkedveltem.
Nekem is egy kicsit úgymond a szívemhez nőtt, mert jó volt ott lent.
Közel is laksz ahhoz az iskolához.
Csak az volt a baj, hogy forgalmasabb volt sokkal az út ott lent, mint itt fent.
Az elmúlt 2 percben Varga Éva tanítónő növendékeit, a Gyulakútai Általános Iskola második osztályosait hallottátok.
Bízunk benne, hogy a diákok vigyázni fognak erre a szép épületre.
Gyermek húsunk.
Gyermek húsunk.
Kimondani nem tudják, de hallgatják.
Hallgassátok ti is.
Gondolom, sokan közületek örültök a hónak, és ha tehetitek, ha szabadban vagytok.
Felsősófalvi pajtársainknál érdeklődtünk arról, hogy kihasználják-e a téli szórakozási lehetőségeket.
Engi Petra vagyok Felsősófalváról, 6 éves.
Engi Mihály Húrnur, 9 éves vagyok.
Maksai László vagyok, 9 éves.
Ti szeretitek a telet?
Igen.
Miért?
Azért, mert lehet hóembert építeni, hógolyózni, és lehet hóangyalt meg szánkozni.
Misike?
Imádom. Lehet szánkozni, hóembert építeni, motoros szánozni, egymást dobigálni hóval, sőt, még ha akarunk, jéggel is dobigálózhatunk, mondjuk az egy picit veszélyesebb.
Gondolom, hogy nem akartok jéggel dobigálózni.
Nem, de néha, amikor ilyen nagyon hideg van, hó helyett véletlen jéget szedek fel, akkor néha összejön.
Te szereted a telet?
Igen. Azért, mert lehet szánkozni, sízni, snowboardozni, hógolyózni.
Itt Felsősófalván hol van lehetőségetek szánkozni, meg snowboardozni?
Tombokon inkább.
Sokan vannak ilyenkor, vagy van olyan periódus a napnak, amikor kevesen vagytok?
Mikor, hogy?
Te merre szánkozol, vagy sízel?
Én inkább a Bucsimba vagy a Kalundatetőn.
Mi leginkább a Bucsimba.
Na jó, de oda mivel mentek el? Nem gyalogoltok, gondolom. Elmentek autóval?
Igen.
Ilyenkor mennek anyuék is?
Igen.
Ők is szánkóznak? Vagy ők csak felügyelnek rátok?
Ők csak felügyelnek. Van, mikor ők is szánkóznak.
Az iskola idő alatt hogy tudtok ti szánkózni, meg havas játékokat játszani? Nem kell tanulni?
De csak gyorsan leírjuk, s akkor menjünk ki.
Én is ugyanaz, mint Misike, csak inkább szünetekbe is lehet hógolyózni, s hóembert építeni.
Jobban szeretitek a telet, mint a nyarat?
Hát én a nyarat kicsit jobban szeretem.
Mivel jobban jár?
Azzal, hogy meleg van, és nem kell fagyoskodni.
A Szige bácsi azt mondta, hogy most is olyan idő van, mint nyáron, csak nincs olyan nagy meleg.
Igen.
Az osztálytársakkal mentek szánkózni, vagy mindenkinek megvan a barátja, és inkább vele játszik, vagy vele megy hóembert építeni, szánkózni?
Attól függ. Amikor csak így egyedül menjek, és például tavaly, még március elején is akkora hó volt, hogy lehetett a bucsimba menni, és akkor az egyik barátomat elhívtam oda motoros szánozni.
De ilyenkor, mikor mentek a bucsinra, akkor több család megy? Hogy sokan vagytok? Vagy csak a ti családotok megy?
Általában úgy szokott lenni, hogy anyu, apu, én, Petra, Max még Babi is, még egy barát, ha hívom.
Te kivel szoktál menni?
A barátokkal, s néha osztálytársakkal.
Valami rendkívüli élményetek van-e?
Elmentünk a szkígyimeshez a bobcánkóval, nagyon jó volt, apu nem mert menni negyeddel sem ment, s a Babival mind néztük, hogy mikor vannak sokan, s mikor egy se volt, akkor megeresztettük full gázra, egyet se fékeztünk, nagyon durva volt. S plusz még mentünk céllövődébe, szintén anyu, apu meg Babival, szászlégem mellé.
Te is mentél a bobban?
Igen.
És nem féltél?
Hát az elején kicsit féltem.
Régebben meséltétek, hogy ti lovasszánozni is szoktatok. Még mindig van ilyen lehetőség itt Felső Sófalván?
Nem Sófalván, hanem valahol Korond mellett, szóval legalább egy-két órás út lesz.
Ismeritek azt, aki szervezi?
Igen, Tófalvi Tivadar.
És milyen gyakran mentek ti lovasszánozni? Az jobb, mint hogyha szánkoznátok?
Mikor jön Babi, akkor télen, s igen, jobb. Nem olyan gyors, annyira nem veszélyes, még tudsz nézelődni, hogy milyen szép a táj.
Ez a Babi, mert annyit emlegeted, ő az unokatestvéretek. Ő Németországból jön Felső Sófalvára, ugye?
Igen.
Te voltál lovasszánon?
Még nem.
Szeretnéd kipróbálni?
Igen.
Az elmúlt 4 percben felsősófalvi pajtásaink osztották meg élményeiket.
Most Szávai Géza a Zöld Sivatag Vőlegénye című meseregény újabb részét hallhatjátok.
A nagy lazítás, avagy Sivatagi Vígszínház. A szemüveges szélbagoly vette legkomolyabban a feladatát az enciklopédikus társaság megalakulása után. Az oázis mintcsak nőtt, terjeszkedett, az ő látása azonban változatlan maradt. Egy szóval Behebuhu belátta, hogy neki, mint enciklopédikus tudósnak kell sürgősen megszerveznie a megfigyelő szolgálatot. Az oázisban volt még néhány éjjeli bagoly. Behebuhó ezeket éjjeli szolgálatra osztotta be, mert nem volt napszemüvegük. Így aztán Behebuhó éjjel olvasott, nappal meg bekormozott napszemüvegben örködött. A többi bagoly reggel és este jelentést tett neki. Az örködés közben, ha valami gyanús tapasztaltak, hangos kuvikolással jelezték főnöküknek a szélbagolynak. Igen ám, de éjjeli lármázásukkal felverték kaktuszvár lakóit, akik felháborodva tiltakoztak, miért nem hagyják őket aludni. Bizony, szegény Behebuhó szemüveges feje mind nagyobb gondokban főtt. De végül a nappali örködést is sikerült biztosítania. A sivatag kaktuszain egymástól látó és halló távolságra madárfészkeket épített, s mindegyikbe beosztott egy-egy őrszemet az oázis szárnyasaiból. Ezek, ha valami furcsaságot észleltek, rögtön jelezték. Az egymást riasztó madarak csicsergése úgy villámlott végig az oázison, hogy Behebuhú és a kaktuszvár parancsnoka hamarabb szerzett tudomást mindenről, mintha rádió vagy televízió adókkal állottak volna kapcsolatban. Ezen kívül Behebuhó állandóan cirkáló őrszemeket tartott a levegőben, ezek a madarak egymást váltogatva kerengtek az oázis és a sivatag felett. Elrepültek egészen az óceánig. egy-egy körözéssel, vagy pedig tánccal továbbították egymásnak az üzeneteket, s mindjárt átvették azokat tőlük a kaktuszokon székelő őrszemek. Azon kívül a cirkálók kifaggatták az óceán és a sivatag fölött átrepülő vándormadár csapatokat, úgyhogy brekkegi bercék minden pillanatban pontosan tudták, mi történik az oázis körül, a sivatagban és az óceánon. De az egész éjszakai őrködést az a néhány bagoly nem tudta jól ellátni. Behe-bohó kétségbe esetten bújta a tudományosabbnál tudományosabb könyveket, minden eredmény nélkül. Egyik éjjel, amint szórakozottan kerengett, arra lett figyelmes, hogy a kaktuszok tüskéi között ide-oda cikázva, nyílsebesen és mégis biztonságosan halad előre egy alig észrevehető szárnyas kis lény.
Hogy-hogy? Csodálkozott Behe-bohó. Hát, rajtunk, baglyokon kívül még más valaki is lát éjszaka.
Nosza követni kezdte a kis ismeretlent, azonban az is észrevette a bagolyt, s még sebesebben cikázva kisurrant a kaktuszok közül, s a folyó menti barlangba menekült. Behe-bohó utána, és meglepetten észlelte, hogy a fáradtan lihegő kis lény egy denevér. Mellette, körülötte, ijetten röpködtek társai.
Ne féljetek tőlem, nyugtatta őket a szélbagoly. Nem akarok én senkinek ártani, inkább segítségeteket kérném. Úgy vettem észre, hogy ti éjszaka is láttok, ezért felajánlanám nektek, hogy vegyetek részt kaktuszvár és az oázis éjszakai őrzésében. Nos, tanácskozzátok meg!
A denevérek csoportba gyűltek, s Behe-bohó nagy meglepetésére konokul hallgattak. Egyikük a bagolyhoz fordult.
Úgy döntöttünk, elfogadjuk az ajánlatot, szívesen segítünk nektek. Megbeszéltétek?
Kérdezte Behe-bohó.
Igen, megtanácskoztuk.
Bólogattak a denevérek. Behe-bohó arra kérte őket, hogy gyűjtsék a barlangba az oázisban fellelhető minden társukat, ő pedig gyorsan a székhelyére repült, elővette a Pista nénitől kölcsönkért könyveket és lexikonokat, melyekből megtudta, hogy a denevérek sötét éjszaka a legvékonyabb drótszálakat is kikerülik. Füllel nem hallható, nagy rezgés számú hanghullámokat, ultrahangokat bocsátanak ki, s ezek visszaverődése alapján tájékozódnak. Minden denevérnek nagyon érzékeny radarkészüléke van, s a nagy ultrahangzavarban csak ők igazodnak el, csak nekik van rá fülük, mások számára mindez halhatatlan. Behe-bohó izgatottan repült vissza a barlangba, ahol már denevérek sokasága várt rá. Elmagyarázta nekik, hogyan őrködnek napközben a madarak.
Amit ők napközben, azt nekünk éjszaka kell elvégeznünk. A legnagyobb csendben.
S Behe-bohó rögtön szét is osztotta őket egy-egy éjjeli bagoly parancsnoksága alá. A kis denevérek pedig behálózták az egész oázis környékét, s halhatatlan hangjukkal jeleztek mindent, ami a főrszemeket érdekelhet. Olvasmányaiból Behe-bohó arról is értesült, hogy a csörgő kígyóknak rendkívül érzékeny szemük van. Másnap éjjelre már a sivatagból összecsődített csörgő kígyókat is kinevezte és beosztotta őrszemeknek. Mikor mindezt jelentette Brekkegi Bercinek, az az egész társaság előtt megdicsérte.
Vak-vak, hála Behe-bohó szervezői tehetségének, vak-vak!
oázisunk környékén sem éjjel, sem nappal nem történhet semmi, amiről azonnal ne szereznénk tudomást, vakvak, így semmi veszély nem érhet minket, vakvak.
És Bercinek örömében vidám ötlete támadt.
Vakvak, mi lenne, ha alapítanánk egy vakvak színházat, hogy munka után szórakozzunk, vakvak, felviduljunk.
De ki játszana ebben a színházban?
Vakvak, természetesen mi,
vágta ki Berci.
Vakvak, hány énekes madár, hány csörgő kígyó van közöttünk, nem beszélve szerénységemről, vakvak, aki költő és színházi szakember vagyok.
A lelkesedés mindenkire átragadt. S néhány nap múlva meg is nyitották a sivatagi vígszínházat, amelynek Berci lett az igazgatója. Jó nagy lapos egyenletes területet tisztára söpörtek, s ez volt a sivatagi vígszínház szabadtéri színpada. Az összegyűlt közönségnek a színházigazgató felkonferálta az első számot.
Vak-vak, tisztelt közönség! Vak-vak, szabad téri színpadunk egy óriási előnye, vakvak, hogy sok mindenre lehet használni. Például lóversenypályának, vakvak, de mivel lovunk nincs, vízilóversennyel nyitjuk meg a színházi évadot. Aki be akar nevezni, vakvak, jelentkezzék.
S rögtön maga járt elől jó példával. Kupacba rakta frakját, cilinderét, s fölpattant a színpadon cammogó vízilovak egyikére. Példáját mindjárt több önkéntes követte, mintás mióra, behebuhu és két tyúk. A vezényszóra a lovagok megsarkantyúzták a paripákat, azok lelkesen ügetni kezdtek, hogy renged beli a föld. A közönség pedig kipirultan hajrázott, kiabált, tapsolt. Három kör után a két tyúk vezetett. A negyedik kört azonban akadályverseny követte. Át kellett vízilovagolni a folyón és vissza. Egyedül Brekkegi Berci érkezett éppen a zsűri elé. Ahogy a folyóba pottyant, behebuhú megragadta lecsúszó napszemüvegét, s búcsút mondott a versenynek, s elrepült lova hátáról. Mintás Miórát és a tyúkokat pedig egyszerűen lesodorta a víz. Elovagokat a lovaknak kellett a partra vonszolniuk. Különösebb bajuk nem történt, csak szörnyen átáztak. Brekkegi Berci rendelkezett, hogy tegyék ki őket a napra száradni, s miután elővette farzsebéből a noteszét, és beírta Zsoké, frakban, cilinderben megint közönség elé állt, bejelentette a következő számot.
Vak-vak, tisztelt publikum! Most kakas viadal következik, vak-vak!
A szabadtéri színpad közepére vonult két peckes kakas. Hogy egymást ne vágják, kaparják véresre, Brekkegi Berci utasítására boxkesztyűt kellett húzni a csőrükre. A vitéz szárnyasok derekasan püfölték egymást, de egyiküknek hamar lekonyult a feje. Nem tudta fölemelni a porból, míg le nem szedték róla a súlyos boxkesztyűt. Miután az emelt fővel álló kakast győztesnek nyilvánította Brekkegi Berci, beintette a színpadra az énekes madarak kamarakórusát. Mire a műsorok végéhez értek, beesteledett. Berci azonban nem engedte eltávozni a közönséget.
Tisztelt publikum, vak-vak! Kiáltotta. Most következik, vak-vak, előadásunk fénypontja!
Egyet intett, s a sötét színpadot egyszerre egyenletes fény árasztotta el. Az ámuló közönség kérésére a színház igazgató megmagyarázta a csodát.
Vak-vak, összegyűjtöttük az oázis és a sivatag minden Szent János bogarát és a velük rokon lámpás bogarakat. Megkértük, vak-vak, világítsanak esténként, mikor színi előadást tartunk. Mindegyiknek nagy karimájú cilindert csináltattunk, hogy csak lefelé szórják a fényt, vak-vak, olyanok, mint egy-egy ernyős villanyégő.
És a villanyégők fényében Berci bejelentette az utolsó látványosságot.
Vak-vak, nagy érdemi közönség! Most a Virágok vetélkedése című műsorszám következik.
Néhány segédrendező a megvilágított színpadra hozta az oázis legszebb virágait. A közönség gyönyörködve nézte őket így együtt, és mindjárt vita is kerekedett, melyiknek ítéljék a legszebb jelzőt. A vitát félbeszakítva hirtelen a színpad kellős közepére ugrott a kakasviadal győztese, s azt követelte, hogy őt kiáltsák ki az oázis legszebb virágának. Azzal érvelt, hogy az ő taréja a rózsa szirmait is lepipálja.
Legszebb virág, én vagyok! Futok, kukorékolok!
A tyúkok mindjárt lelkesen támogatták, mások azonban követelték, hagyj el a színpadot, mert ugyan ki hinné el, hogy ő valóban virág. A színházigazgató kétségbe esetten próbált rendet teremteni, de nem sikerült. Végül Cselhez folyamodott.
Vak-vak, ide figyelj,
mondta Brekkegi Berci a makacs kakasnak.
Ha te azt akarod, hogy én virágnak tekintselek, vakvak, akkor mindjárt a cilinderem mellé tűzlek egy tűvel, vakvak. Bokréta leszel, vakvak. Gondold meg, ha pedig nem vagy virág, akkor tessék kiállni a versenyből. Nos, döntöttél? Kikirikiki, kikirikiki, kiállok én, kikirikiki.
Kukorékolta ilyetten a kakas, és a közönség derülése közepette eliszkolt a színpadról. A sivatagi Vígszínház első előadása békésen zárult. Egy haloványfehér kaktuszvirágot a vetélkedő győztesének nyilvánított a közönség. Majd a nap élményeitől eltelten nyugovóra tért az oázis lakossága, kivéve Behebuhut és éjjeli őrszemeit. A búsképű szamarak balladája. A sivatagi Vígszínház felavatása nagy eseményt jelentett Kokó Samuék életében. Egy-egy előadás nyomán felvidultak, felfrissülten, sokkal jobban ment a munka. Brekkegi Berci színház igazgatói minőségében beosztotta, hogy hétvégenként kire kerüljön a szereplés sora. Mindenki vidám volt, de Brekkegi Berci hangulata, jókedve azonban mintha csappant volna. Kokó Samu meg is kérdezte tőle.
Beteg vagy, Bercikém, vagy mi lelt? Vak-vak, nincs semmi bajom.
Hárított el a béka a kérdést, de mindenki láthatta, hogy valami nincs rendjén. Még Pista néni se tudta, mi történhetett vele, pedig Berci szinte minden szabad idejét nála töltötte, az ő könyveit forgatta, vele társalkodott. Az egyik színélőadás végén aztán Berci furcsa bejelentést tett.
Vak-vak, tisztelt publikum, a következő előadáson tehát egy hét múlva magam lépek színre, a Búsképű Szamarag Balladája című egész estét betöltő műsorommal, amelyre mindenkit szeretettel meghívok, vak-vak.
Egy hét múlva csak úgy tolongott az oázis népe a szabadtéri színpad körül. Berci izgatottan figyelte a gyülekezést, s miután Pista némit a legelső sorba főhelyre ültette, elvonult felkészülni az előadásra. Mindenki azt várta, hogy kigyújjanak a Szent János bogarak, s a fényben megjelenjen Brekkegi Berci. Ehelyett azonban az történt, hogy a félhomályos színpadra kanyargózott egy csörgőkígyó, hármat csörgetett, s mikor beállt a teljes csönd, kivonult. Ebben a pillanatban a színpad fölött gyönyörű szivárvány kezdett el tündökölni. A Szent János bogarak különböző színű levelekkel vették körül magukat, s félkörben helyezkedtek el. Szép, színes szivárványként ragyogtak. A sokszínnel villódzó fénybe pedig ott állt Brekkegi Berci frakban, cilinderben, egy szál gitárral, és hangsúlyozottan bús arckifejezéssel. Megpendítette a gitárt, és rázendített a következő dalra.
Cseperedik a csiga, házasodni készül, szeretgeti Violát, kéri feleségül. Viola is szereti, a szülők se bánják, készítgeti tízasszony Violáék lányát. Hozzá fog a csiga is díszíteni menten, s észreveszi házában, nem férnek el ketten. Hátamra nőtt házamat, kibővítem estig, szós házának falába építi a testit. Jön Annász nép Viola, pici szíve dobban, kis csigaház helyén nagy csigatoronyház van. Csiga palota, sok az ablaka, gyerek itt egy csigabiga, vár rád Viola. Csigatoronyház, sok-sok emelet, a királyok palotája, viskó emellett. Csiga palota, sok az ablaka, gyerek itt egy csigabiga, vár rád Viola. Így énekelt Annász nép egész álló este, de a csiga nem jön már, palota a teste.
Mikor Brekkegi Berci befejezte az éneket, a meghatott közönség nagy része érzelmesen szipogott, könnyezett. Fergeteges tapssal jutalmazták a művészt, többször elénekeltették vele a dalt. Berci az első sorhoz közel sétálva ismételte el a balladát. Miközben Pista nénit figyelte, aki levette szemüvegét, s nagy színes zsebkendővel törölgette könnyeit. Miután a búsképű szamarag úgy vélte, hogy eléggé megríghatta a nagy érdemű közönséget, hangot váltott.
Vak-vak, persze, kevés házasulási szándék végződik ilyen szomorúan. Most egy víg balladát énekelek, hogy ellenpéldát is lássatok. Van, akinek sikerül a nősülés, vakvak.
És Pista nénivel szembe helyezkedve dalolni kezdett a búsképű szamarag.
Aglegény a kenguru, öli is a szégyen. Lusta vagyok, magányos, üres az erszényem. Vén leánya, kecsege, nincs még neki férje. Búsan villog haltestén, ezüst pikkely pénze. Hallott róla kenguru, és elindult érte. Folyóparti fák közül feleségül kérte. A te bőröd csupa pénz, nekem van erszényem, én kicsike kecsegém, légy a feleségem. Meg is lett a lakodalom, így hát én most végzem dalom.
Ez a ballada tényleg viharos tetszést váltott ki. Pista néni is elismerően pislogott a szemüvege mögül. Brekkegi Berci, a tapsot leintve, tőle szokatlan, remegő hangon feltette a költői kérdést.
Vak-vak, ugye most magatokban azt kérdezitek, vakvak, jó, de hol van a búsképű szamarag balladája? Barátaim, itt játszódik, velem, velünk, veletek. Én vagyok a főszereplője. Nem írtam meg a balladát, mert még, vakvak, nem tudom, hogyan végződik, vakvak,
de két előbbi dalommal úgy hiszem világosan kifejeztem, miről van szó, vak-vak. E szavak után Berci sokat mondóan elhallgatott. Mély csend lett körülötte, míg Kokó Samu fel nem kiáltott. Te, Berci, csak nem akarsz megnősülni. Vak-vak, ha sikerül, igen, válaszolta Berci elszántan. És ki a leendő feleség? Berci lesütötte a szemét, és célzatosan pislogott Pista nénire. Pista néni boldogan elpirult, ő is lesütötte a szemét, izgatottan várta, hogy Berci megemberelje magát, és megkérje a kezét. Behebuhú nem bírta tovább a feszültséget, megilletődött, férjelölt mögé repült, meglökte és odasúgta. Rajta, Berci, légy férfi! Berci elszántan köhécselt, és két lépést tett Pista néni felé. Vak-vak, Pistukám, itt állok előtted, mert másképp nem tehetek. Vak-vak. Megkérem tőled a kezedet, a patádat. Akarsz-e a feleségem lenni, vak-vak? I-á, i-á, i-á! Pista néni örömmel iázta el az igent, mire hatalmas üdvrivalgás tört ki a szabadtéri színházban. Berci a levegőbe dobta a cilinderét, Behe-Buhu pedig nótára gyújtott.
Lakodalom! Van a sivatagban.
Az egész társaság velük fújt, aztán más dalba, később táncba kezdtek. A búsképű szamarak balladája vidám, hetet hét sivatagra szóló lakodalommal végződött.
Az elmúlt 24,5 percben Szávai Géza, a Zöldsivatag vőlegénye meseregény két újabb részét hallottátok, most az Aladdin rajzfilm csodálatos betétdalát forgatjuk le.
Minket vár a világ, vásony egeken ringat, téged hívlak, te szép hercegnő, hald a szép szavát. Délen mámorít, verseny szállni a széllel, szőnyegünkön ma éjjel utunk, meséken visz át egy új élmény. Suhambán felleg réteken, csillagot szórít fenn a végtelen, mert végre itt vagy velem.
Négy és fél perc múlva 13 óra.
Eljön. Érkezett a búcsú ideje.
Johan Tatár és Szorinne Szöleán műszaki csapattársak nevében is elköszönünk tőletek.
A jövő héten Ilai Edikó számít figyelmetekre.
Velem legközelebb 2 hét múlva találkozhatok újra itt a gyermekműsorban. Sármási Bocskai János
és Engi Márk Sándor, köszöni, hogy velünk tartottatok.
Sziasztok!
Semmi se tökéletes, az ember nyughatatlanul, mégis mindig keres az örökös vándorút. Véget soha remél, s ha nincsen gyökere, elvisz a szél. Mindenkinek vannak különös vágyai, de felelősséggel tartozol, ha számít rád valaki. Lehet belőle száz is, azaz egy többet ér, s ha elfelejtenéd, elvisz a szív. Jól csak a szívével igazságot átérzi a lelkünk, de te is tudod, hogy kimondhatatlan. A végtelenhez mérve szinte nem is létezünk, a csillagé kimondhatatlan.